Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, reménység vasárnapjának igehirdetési alapigéjét, megírva találjuk János apostol első levelének második fejezetében, a 24. verstől a következőképpen. Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmaradt bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a fiúban és az atyában. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek titeket, de bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok. Ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Sőt, amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz, és nem hazugság. És ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. Már most, gyermekeim, maradjatok meg ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenítsen minket eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel, hogy aki az igazságot cselekszi, az is mind tőle született. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban az emberi élete tele van reménységgel. Remélem, hogy jó idő lesz, hogy egy kicsit még tudjak dolgozni a kertben. Remélem, hogy időben hazaérek a gyerekek lefektetéséig. Remélem, hogy minden rendben megy majd a Biblia órán. Remélem, nem felejtettem otthon a hitoktatási naplót. Remélem, ma már nyugodt éjszakánk lesz. S remélem, hogy kibújjuk végre hangának a foga. Ez csak néhány azok közül, a remélt dolgok közül, amik a héten megfordultak bennem, megfogalmazódtak. Ennél sokkal több dologban fejeztem ki én is, és fejezzük ki a reménységünket. De mit is jelent a remény? Mit is jelent a reménység? A szótár szerint hármas jelentése van. Az első, annak az elvárása, hogy valami úgy fog történni, ahogy szeretnénk. Például, még él benne a remény, hogy egyszer hazajut. Második, az a valami, amire vágyunk, amiben reménykedünk, vágy. Például, elmondta nekem a jövővel kapcsolatos reményeit. És a harmadik, egy személy vagy dolog, akiben bízunk, hogy megvalósítja azt, amire vágyunk, reménység. Például, ő az egyetlen reményünk. Ma reménység vasárnapja, az egyházi év utolsó előtti vasárnapja van. A Biblia szerint a reménység leginkább a szótár szerinti meghatározás harmadik pontja, azaz a reménykedünk valakiben. Ő az egyetlen reményünk. Talán nem nehéz kitalálni, hogy kiről van szó, hogy a Szentírás szerint ki ez a valaki, természetesen Isten. A Zsoltárok könyvében több helyen olvashatunk ilyen és hasonló gondolatokat. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Így hát mit várhatok, Uram, egyedül benned reménykedem. Vagy Ézsaiás prófétánál ezt mondják azon a napon, itt van a mi Istenünk, benne reménykedünk, hogy megszabadít minket. Itt van az Úr, benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabadításának. Ha Istenbe vetjük a reménységünket, ha rábízzuk magunkat, akkor ahogyan Pál mondja, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Mai alapigénkben ugyanezt mondja talán nem véletlenül János apostol is, aki hosszú élete során számtalanszor megtapasztalta ennek a mondatnak a súlyát, mert volt reménytelen helyzetben része, nem is egyben. Élete nem egyszer forgott veszélyben, reménytelenül. És ő mégis arról a reménységről beszél, amit senki sem vehetett el tőle. A középiskolában, amikor a tovább tanulás szóba került, én már csak egy helyre gondoltam, csak a teológiára adtam be a jelentkezési lapomat. biztos voltam benne, hogy felvesznek. Reménységem volt, hogy felvesznek. Bele sem gondoltam, hogy mi lesz akkor, hogyha nem. Persze figyelmeztettek, kérdezték, hogy mi lesz, hogyha mégsem. De én ezeket nem akartam meghallani. Aztán, amikor megjött a papír, hogy mégsem vettek fel, akkor ott álltam a reménységemmel, és nem tudtam, hogy mihez is kezdjek vele. A tanítványokat Jézus elhívta a vele való járásra, a vele való közösségre. Nem ismerjük mindenkinek a személyes történetét a tanítványok közül, de Péter, András, Jakab és János egy egészen biztos egzisztenciát hagynak maguk mögött. 3 év Jézussal töltött idő, amikor a halászháló pihen, vagy minden esetre ritkán kerül kézbe. Ez nem használ sem a felszerelésnek, sem a rutinnak. Kiesnek a gyakorlatból, de valami más tölti be az életüket. Reménység. Reménysége annak, hogy amit Jézus mond, ami Jézus tesz, az arra utal, hogy ő a messiás. Ő az a messiás, akit megígértek az ószövetségi proféciák. Annak a Jézusnak a hívása hangzik feléjük, akinek szavában egy percig sem kételkedtek. Jöjj, kövess engem, mondja Péternek. És ők mentek az első szóra, mert tudták, mert érezték, hogy itt nagy dolgok vannak készülőben. A gazdag ifjú esete után Jézus megszólalt és ezt mondta, embereknek lehetetlen az Isten országába bejutni. És Péter rögtön ezután megkérdezi, íme mi elhagytunk mindent és követtünk téged, mi tehát a jutalmunk? A kérdés mögött az van, hogyha lehetetlen az Isten országának embernek bejutni, akkor a tanítványoknak sem lehetséges, hogy akkor még ők sem, még Péter sem. Mi sem lehetünk a te eljövendő országod részesei, hát akkor kicsoda? Péter és a tanítványok még nem értettek egy nagyon fontos dolgot. Ők abban reménykedtek, hogy az ő életükbe itt a földön megvalósul a mennyek országa. Miért? Honnan ez a reménység? Onnan, hogy az ószövetségi proféciákat mindenki így magyarázta, hogy az Isten országa, a messiás eljövetele az egy politikai hatalom lesz. Ezt várták a tanítványok, ebben volt az ő reménységük. Ezt mondták, eljön a messiás, aki majd rendbe tesz mindent, aki megszabadít bennünket a zsarnok elnyomóktól, aki jobbá teszi az életünket, aki felállítja a királyságot, és uralkodni fog a népek felett. Az Isten országának reménysége földi reménység volt. És hogy ez mennyire nincsen távol mi tőlünk sem. Ma az emberek többsége azt várja Istentől, azért jár Isten tiszteletre, hogy rendbe jöjjön, vagy megmaradjon jó élet. Megnyugvást keresünk, és azt várjuk, hogy boldogság, hogy békesség, hogy nyugalom szállja meg, lengje körül a hétköznapjainkat. Még gyerekként sokszor volt előttem ez a kép, hogy Isten a hívő emberek köré egy védő burkot képez. Mint egy olyan óriás labda, amiben belemászik az ember, és akár a hegyről is legurulhat. Megvédi az a gömb az ütközéstől. Kicsit olyan ez, azt gondolom, mint az időjárás jelentés. Rossz hírem van, mondja a meteorológus, mert ma esni fog az eső. És az ember már azon veszi észre magát, hogy szomorú, hogyha esik az eső. És csak akkor boldog, ha süt a nap. Elég sokat mondják, hogy rossz az időjárás, akkor előbb-utóbb elhisszük, elfogadjuk, hogy a szél és az eső rossz dolgok. Pedig nagyon is jó dolgok. Nagyon is szükséges dolgok ahhoz, hogy élhessünk, nélkülözhetetlenek. Az, hogy nem vettek fel a teológiára, kudarcként éltem meg. Pedig így utólag az az egy év, amit emiatt kihagytam, az nagyon is szükséges volt az én életembe. A tanítványok kudarcként élték át Jézus keresztre feszítését. Pedig utólag ez lett a hitük alapja, és az életük mozgatórugója. Túl sok az előítéletünk Istennel kapcsolatban. Túl sok dolog rakódik rá az életünkre, a hitünkre. évekkel ezelőtt, jó néhány évvel ezelőtt beköltöztem egy lakásba, ahol a gáztűzhelynek az elény tartó rácsa, nem tudom, hogy mondják ezt szakszóval, nagyon kopottnak tűnt. El is mentem, hogy vásároljak helyette egy másikat, de sehol nem lehetett kapni. Zavart nagyon, hogy az új lakásban ez a csúnya, kopott felület van, és sehol nem kaptam. Aztán édesanyám azt javasolta, hogy próbálkozzam meg egy kis zsíroldóval, és láss csodát, a két tisztítás alatt olyan lett, mintha vadonatúj lenne. A ráégett rétegeket a szer feloldotta. Nem is kopott volt, hanem túl sok minden rakódott rá. Ma az egyházért, a kereszténységért sokan aggódnak. Túlságosan megkopott, mondják. Próbáljunk új formákat, próbálkozzunk valami újdonsággal. Pedig ahogyan János is leírja alapigényben, nem erre van szükség. Amit tehát kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a fiúban és az atyában. A lényegről beszél. Az egyetlen lényegről. A kiindulási alapról, hogy oda kell visszatérni, ahogyan azt a reformáció is tanította. Sok-sok réteg, amelyek rárakódtak az első század friss keresztényeire. A gnosztikus tanítások, amelyek Jézus személyét elfogadták ugyan, de csak mint egy nagy tanítójét, prófétájét, egy gyógyítójét, akinek szavait érdemes megfontolni. De megkérdőjelezték az istenségét, és megkérdőjelezték a feltámadását. A gnózist, az emberi tudást tették meg a legfőbb hatalomnak. Reménységük célja áttevődött Istenről a megismerésre. Minden megismerhető, minden logikus, így Isten is az. A gondolatokból aztán életgyakorlatok születtek, végül Jézus személye teljesen háttérbe szorult. Maradt a világteremtő Isten és a világot megismerő ember. A reménység lényege pedig elveszett. János arra hívja fel a figyelmet, hogy térjenek vissza kezdetekhez, az alapokhoz. Mi is volt ez a kezdet? A tanítványok hamis messiás képét kereszt eseménye törte meg, de csak a Szentlélek kiáradása, a pünkösdi esemény tette helyre. Mert akkor vált világossá, hogy mindaz, amiről a próféták valójában beszéltek, megtörtént Jézusban. És nem annak kellett történnie, amit ők, vagy az őket tanítók elvártak, gondoltak, reméltek. Jézus nem egy földi király, hanem annál sokkal több, egészen más reménységre szólít. Ezt János így fogalmazza meg, az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Nem egy jobb földi élet, nem egy boldogabb, egy nyugodtabb földi élet, hanem az örök élet. Pál erről a következőket írja a első korintusi levélben, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Döbbenetes szavak. A tanítványok megtapasztalták ezt, és az életük sem lett drága, hogy tovább adják, mert volt most már igazi, valóságos reménységük. Nem az, hogy majd itt a földön jobb lesz. Nem abban reménykedtek, hogy egyszer majd eljön egy kor, amikor mindenki végre keresztény lesz, és akkor majd minden jó lesz, helyreáll a rend. A reménységük más lett. Más lett azután, hogy a Szentlélek összerakta bennük a dolgokat. Talán mindenki ismeri a puzzle nevű játékot, apró kis kép darabokat kell összeilleszteni. Az ember rakosgatja a darabokat, és örül, amikor összeáll a kép. Általában a kirakáshoz azonban használjuk azt a képet, azt a mintát, amin egészben láthatjuk a képet, hogy lássuk, hogy hova valóak azok az egyes apró pici darabkák. Kép nélkül sokkal nehezebb összerakni. A Szentlélek ajándéka ez a kép, a minta kép, ami segít a dolgok összeillesztésében. A különbség annyi a játékhoz képest, hogy a való életben enélkül a kép nélkül, a Szentlélek ajándéka nélkül soha nem állhat össze a dolog. Akkor csak maradnak a részletek, és a helyükre nem került darabok. Akkor maradnak a reménytelen helyzetek, a kérdések, a kétségek, az elbizonytalanodások. János erről ezt írja, ez azokról írtam nektek, akik megtévesztenek titeket, de bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok. Ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, sőt, amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz és nem hazugság, és ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. Mit mond ezzel? A gnosztikus tanítások félrevezetnek, szükségünk van az igazi vezetőre. Ma is szükség van az igazi vezetőre. A Szentlélek ajándéka nem csak egyszer a történelemben a tanítványoknak adott kapaszkodó volt. Ez a mi reménységünk, hogy ahogy Jézus mondja, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre. Megtévesztő dolog a hittan kifejezés, mert azt gondoljuk, hogy megtanulható a hit. Pedig ez nem így van. A hit oktatás nem a hit oktatása, hanem a bibliai történetek megismertetése. Hogy az ige hirdetés sem tanítás, hanem az igére való figyelem felhívás. Ma éppen arra, hogy kiben és miben érdemes reménykednünk. A heti igénk azt mondja, mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé. Nem lehetnek rajtunk rétegek. Rétegek, amelyel mi most eltakarjuk magunkat. Ő meg tud tisztítani. Ő le tudja bontani ezeket a rétegeket, az elképzeléseinket róla, a hamis reménységünket, hogy reményünk valódi hitté válhasson. Csak bízzuk rá magunkat, ahogy a tűzhely edény tartóját sem sikálni kellett, hanem rábízni a zsíroldóra. Mi hiába sikálunk. Ő az, aki el tudja törölni mindazt, ami elválaszt tőle. Az ő kenete tanít meg minket, hogy megmaradjunk benne. A Szentlélek ajándéka. Már most, gyermekeim, maradjatok meg ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenítsen minket eljövetelekor. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, küld el hozzánk, küld el nekünk szent lelkedet, hogy megtisztítson, hogy te rád terelje a mi tekintetünket, hogy ne másban reménykedjünk, ne ezekben a földi dolgokban, ne a hamis vágyakban, boldogulásban reménykedjünk, hanem egyedül és kizárólag te benned. Te legyél a mi reménységünk központja. Mert te megmutattad azt, hogy van hatalmad élet és halál fölött. Köszönjük neked, Istenünk, hogy Jézus Krisztusban megmutattad, hogy mire is van szükségünk, hogy mi is az a reménység, amit valóban várhatunk. A te országod, a te eljöveteled. Jöjj el a mi életünkbe. Jézus Krisztusért kérünk. Amen.